A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindent. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, figyeljünk Isten igéjére ezen a mai gyönyörű nyugalom napján. A 27. Zsoltárból olvasom Isten igéjét. Békesség Istennél, Dávidé, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék, életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában, a veszedelem napján, elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fejűvel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg! Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasíts el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám. Bosszút lihegnek, de én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Foglaljunk helyet.
Jöjj szívembe most, Úr
Kedves testvérek, kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai Isten tiszteleten. Egy olyan Zsoltár van előttünk, amivel az Úr bátorságot, békét, nyugalmat szeretne a szívünkbe önteni. Mert az egész Zsoltárt, hogyha elolvassuk, olyan, mintha Zsoltárnak az írójának a lelke háborogna, és aztán így megnyugszik. Valami hasonlót tudnék képet hozni hozzá, mint amikor van egy háborgó tenger, és a hajó lecsendesedik a víz, és akkor lenyugszik a tenger is, és akkor szépen megy a hajó. De ilyen a Zsoltárosnak a lelke, attól függ, hogy melyik verset olvassuk. Egyszer a hit magaslatain jár, egyszer pedig a kételkedésnek a mélységeibe zuhan alá a szorongattatás miatt, mert igenis, azt lehet mondani, hogy ennek a Zsoltárnak az írójának a lelke, az élete szorongattatások között van. Ez jön le a Zsoltárból. Megfigyelhetjük a saját életünkben is, kedves testvéreim, és én a sajátomra gondolva az elmúlt időben főleg ezt tapasztalom, hogy amikor szorongatott helyzetben vagyunk, akkor amolyan párbeszédet folytatunk önmagunkkal. Egyszer azt mondjuk, hogy nem veszhetünk el, hiszen Istennek a kezében vagyunk, hiszen annyi csodát átéltünk már, hiszen Isten annyi sok mindenből kimentett már bennünket, és biztos, hogy most is velünk lesz, és meg fogjuk látni, hogy meg fog menteni bennünket. Ugyanakkor, amikor megszólal egy légi riadónak a hangja, amikor a nappalid, vagy a hálószobát szobája, vagy beszivárog egy ilyen a szomszéd településről a légiradónak a hangja, akkor azért kezd az ember szíve kicsit kétségeskedni. És igazából hiába fent voltál, képes vagy másodpercek alatt újra süllyedni, vagy úgy érezni, mintha elkezdnél süllyedni és elkezdenél kételkedni. Ne áltassa magát szerintem semmilyen hívő ember, mindegy az, hogy milyen vallású, aki nem tudná elmondani, vagy ne áltassa magát az ember, hogy azt mondja, hogy én soha, de soha nem süllyedtem. hogy én soha, de soha nem estem kétségbe. Én mindig hittem, én mindig szikla szilárdon bíztam az Úrban, és nem volt olyan helyzet az életemben, amikor elkezdtem volna kételkedni, amikor nem mondtam volna azt, hogy hát ide már kevés az imám, amikor ne csüggettem volna, ne lettek volna olyan gondolataim, amit magam is szégyeltem, hogy vannak. Én úgy gondolom, hogy ez természetes dolog a Bibliába, meg az egyház történelemben nem kisebb személyek, mint Illés, vagy akár Luther Márton, vagy Kálmán János estek olyan kétségekbe, és voltak olyan harci, olyan lelki harcaik, ami le van írva. És nem szégyen, hogy a hívő ember sokszor egyszer fenn, másszor lent érezheti magát. Itt van előttünk Illés, akinek a hite nyomán egyszer csak tűz szállt le az égből, hogy nem esett eső 150 napig, később meg nem fél semmitől, kiáll a Baál profétákkal, ugye úgymond egy harcra, és aztán megint lent van, öngyilkossági gondolatai vannak Illésnek, és aztán Isten úgy megerősíti, feltáplálja, hogy megyen a Hórebig ismét szárnyal. Ez a zsoltár egy hányatatott embernek az éneke, egy imája, nem fél, de a félelmei szorongatják, és nagy különbség van e között, hogy valaki fél, vagy csak szorongatják a félelmei, és szorong. Más dolog félni, és más dolog a félelem által kísértés alatt lenni. Az ember hívőként ezt sokszor átéli. Félelemmel, aggodalommal van tele az élete, és mégis tud menni előre. A hívő embernek pont ez az egyik jellemzője, hogy még a sötétség völgyében, a halál árnyékának a völgyében is tud előrefele haladni, és nem adja fel. Van kibe kapaszkodnia, lát egy kis fényt az alagút végén. Lehetne még sorolni, hogy ott van a félelem, szorong, ez nem bűn. Nem bűn, hogyha a szorongunk, még az se bűn, hogyha kimondjuk, hogy lelki gondozónak egy testvérnek, félek, elmondjuk, megosszuk vele a félelmünket, de kétségben nem esünk, hogy nem tud úrrá lenni. Ez a különbség köztünk, hívők és hitetlenek között, hogy nem tud úrrá lenni a félelem az életünkön, hanem mindig fel tudunk emelkedni, van kibe kapaszkodni, van egy nagy alapunk, egy biztonságunk az életben, ami nem hagy, hogy elsüllyedjünk az életnek a mélységeibe. Eljön az idő, kedves testvérek, talán jön egy betegség, talán jön egy krízis, talán jön valami tragédia, amikor az embernek az életében minden összeomlik. És vannak az életünkben ilyen pillanatok, amikor emberi segítségre már nem számítunk, vagy nem számíthatunk. De ott van ez a zsoltárnak, ez az első verse, ez egy vigasztalás. Azt mondja, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Van mitől félnünk? Van mitől rettegnünk? Biztos vagyok benne, hogy mindenki azt mondja, hogy van. Megvannak a személyes, saját kis életünknek a problémái, de megvannak ezek a mostanában globálisan gyülekező fekete fellegek és felhők rajtunk, és vagy bevalljuk, vagy nem, van mitől félnünk. Nekünk egy háborús országban hogy ne lenne mitől félnünk, de a szomszédunkban, itt Magyarországon is mindenkinek van mitől félni, és vannak aggodalmaink, amelyek próbálnak eluralkodni rajtunk. De ez a zsoltár is azt üzeni nekünk, hogy ilyenkor is Istenre kell tekinteni, ha jön a félelem, jön a rettegés, bele kell kapaszkodni az ilyen igeversekbe, az ilyen zsoltáros igeversekbe. Én nekem nagyon nagy biztatást adott, amikor elkezdődött ez a háború, és itt olvassuk a harmadik versben, én kaptam ezt az igét régebben, még márciusban. Azt írja, ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem, ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Ezt úgy be kell keretezni ilyenkor az embernek a Bibliájába, odaírni egy dátumot, hogy Isten napra pontosan, konkrétan megerősítette, hogy még ha háború jön is, hát olvastam már sokszor ilyen igét a Bibliából, jön a háború. De jött, ott volt, itt van, és akkor Istennek volt aktuális szava rögtön, hogy akkor is bízni kell, akkor sem szabad feladni, akkor is ott kell maradni a helyeden. De amikor azon gondolkozol, hogy bőrön pakoljál, ne pakoljál, irányítsod a gyerekedet, feleségedet át a határon túlra, te meg maradsz, akkor azt mondja, hogy én nélküled nem megyek. Akkor maradunk mind. És igazából ezek az igék voltak azok, amelyek napról napra, hétről hétre az embert a helyén tartják, és erőt adnak neki, hogy újra felbír kelni, elkezdi végezni a feladatait, az aznapi teendőit, és egy-két napra előre mindig ad erőt ez az ige. Tehát vegyük szembe ezeket az arányokat itt is ebben az igében. Azt mondja, hogy ha egy egész tábor jön, és ellenem, tehát sokszor ilyenek az arányok. Mostanában egyre nagyobb az ellenség, egyre nagyobb a gonoszság, hogy egy ember ellen sokak vannak. Te ellened nem csak jön egy kis kósza démon és elkezd téged kísértgetni, hanem az egész világ, mintha el lenne árasztva a sötétségnek, a gonoszságnak a légiójával, és most ezekkel kell harcolni, és tombol és dúl a gonoszság ezen a földön. Egyébként ez meg van írva az utolsó időkben, egyik jellemzője lesz ez, hogy igenis lesznek ezek ilyen nagy bajok, járványok, háborúk, katasztrófák, minden meg van írva. Akkor is ki kell tartani, akkor is Istenben kell bízni, a győzelemben kell bízni, mert benne van a győzelem. És akkor is az is jó lenne, ha jellemző lenne, hogy az ember tudná ilyenkor, hogy hova kell futni. A vágya, a lelki vágya, az jó helyen elégítetne ki, mert ez is jellemző, hogy a szükség idején fokozódik például az Isten iránti vágy, bárcsak így lenne, hogy amikor egyre nehezebb, akkor az emberek nem elfele mennek az Istentől, hanem hozzáfele mennének az Istenhez. Szoktuk emlegetni a régi időket, hogy bezzeg ekkor meg akkor, amikor tiltva volt a vallás, többen voltak a templomban, mint amikor szabadság van. Vagy amikor a hétbő esztendő után jön hét szűk esztendő, vajon többen lesznek a templomokba, imaházakba? Vajon több ember fog Isten után vágyni? A Zsoltáros, figyeljétek meg, ezt mondja itt a negyedik vers. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Tehát, hogy van egy ilyen vágy a félelemben, hogy Istenhez tartozzon örökre. És Isten soha Istent el ne hagyja, se az Isten őt, se ő az Istent. Azt tudom nektek elmondani, kedves testvérek az Úrban, hogy mi a háború előtt ugyanannyian voltunk templomban, egy kis 500 fős közösségem van, a gyülekezetem, Tiszakereszt úrban, és körülbelül 60-an jártunk vasárnaponként a templom, és most is annyian vagyunk. De közben elment a presbitérium fele, többen családostul is, és az ünnepeket már sokszor a feleségek átjönnek a férjeikhez ide Magyarországra, vesznek ki házakat a határ mentén, albérleteket, vagy egy panziót, és ott ünnepelnek. Átviszik a kis motyót, az asszonyok a kaját, és megterítik az asztalt idegen helyen. Itt telt a húsvét. A nők mentek oda a férfiakhoz locsolkodni. Ennek ellenére a gyülekezet nem ürült ki. Ennek ellenére a templomban annyian vagyunk, mint előtte. Jöttek mások, jöttek azok, akik úgy érezték, hogy na most itt az idő templomba járni, mert most egy nagy baj van. És ez lenne jó, hogyha az ember Istennél keresné a nehézségben, a bajban, az Istenhez futna, az Istenhez rohanna, és egy kérése lenne, hogy Istenem, csak te ne hagyj el, minden megtörténhet, csak te maradj velem. Lehet, hogy nem csak így a földön, hanem az egész életem, örök életemben. Nem számít, hogy ki vesz körül, ki van velem, ki van ellenem, milyen veszteségeim vannak. Az számít, hogy mi lesz velem Istenem nélküled. Mert ha te velem vagy, akkor mindenem megvan. Még akkor se, ha nincs meg földi javaim, meg mindenem. Akkor is, hogyha sokkal drágább a villanyszámla. Akkor is, hogyha kevesebb ennivalóra jut. De a lényeg, hogy Isten legyen velünk. Te maradj velem, Jézus. Bárcsak ez lenne szívünk vágya. És nem csak itt, hanem örökké. A Zsoltáros arra vágyik, hogy ne csak a földi létben legyen vele az Isten, hanem a földön túl, az örök létben is az Isten ott legyen vele. Ez a legfőbb vágya, és olyan jó lenne eljutni a hitnek erre a magaslatára, akár próbák, kísértések, tragédiák, vagy bármi által eljutni a hitnek arra a magaslatára, hogy nem számít az ember életében semmi, csak Isten. Mert egyébként van az a pont, amikor úgy sincs semmi más. Figyeljük meg, hogy mink van, vagy mi hiányzik az életünkből. meg egyáltalán Isten benne van-e tökéletesen. Nem szabad, hogy hiányérzetünk legyen, hogyha Isten velünk van, meg Isten bennünk van, meg ha Istenünk van, akkor igazából mindenünk megvan. És van, tényleg van, amikor már csak ez marad, az Isten. Ott voltam akkor, amikor hagyták el fele nagyon sokan a határt, egy másfél kilométeres sor, a Tiszabecsi határról beszélek. Kimentünk éjszaka 9-kor, vittünk gyorsan pelenkát nekik, vagy ilyen baby kajákat, hogy a hosszú úton, amíg odaértek, elfogytak ezek a dolgok, és tudjuk ezeket a szükségeket kielégíteni ott a több órás, félnapos sorokban. És több olyan jelenetet láttunk, ez nagyon szívszorító, szívfacsaró, hogy a férfiak ugye nem mehettek át, és ott kellett elengedni a feleségüknek, meg a gyermeküknek a kezét a szemünk előtt, és ki tudja, visszamennek harcon, és lehet soha többet nem látják őket. És ezeket a jeleneteket ott kellett végignézni. Amikor ők már átjöttek a határon, meg ennit kaptak, az már mondjuk ugye a könnyebb rész volt, a búcsú a túloldalon volt. És nem vittek, mit vittek magukkal? Valakik csak egy bőröndöt vittek, és eljön az életben egy ilyen pont, gondoljátok el, hogy látod a saját szemeddel, hogy mi az érték. Én is hazamentem, és kezdtem nézni a házból, na most pakolni kellene, de mit? Adott esetben mit pakolnál? A személyes irataidat, a pénzedet, meg megfognád a gyerekednek, vagy a feleségednek a kezét, meg Isten lenne veled. Ennyi. Több nem. De az élet végén mit viszel magaddal? Mikor eljön az a pont, hogy körbenézel, akkor mit viszel magaddal? Mi lesz a legfontosabb, ha nem egy név? Jézus. És ez a lényeg. Istenem, ez legyen velem. Te maradj velem. Bármi történjen, csak te legyél az enyém. És így felemelkedik ez a zsoltáros a szorongattatásból. A szabadság után jön az öröm áldozat, a dicséret. A 6. versben így hát fölemelt az Úr. Annyira jó, amikor derű után, a ború után jön a derű. Bocsánat. A ború után jön a derű. Ezt várjuk mindig. Kisüssön a nap, jó legyen az idő, ha rossz az idő, nem jövök, ha jó az idő, jövök templomba. Én nálam van ez így, nem biztos itt nincsen ilyen. De hogy az embernek még az időjárás is befolyásolja a jó kedvét, vagy a rossz kedvét. És olyan jó, amikor meglátszik Jézus arca, mert amikor szorongattatás van, akkor olyan, mintha nem látnám az Istent. Nézzek körbe, Istenem, hol vagy? Nem látom az arcodat. És amikor elmúlik a szorongatás, múlik a félelem, jönnek a pozitív dolgok, akkor olyan, mintha látnánk az Urat újból, látnánk a Jézusnak az arcát. Ilyenkor nem tudunk más tenni, mint dicsérni és magasztalni az Istent. A szabadulás után sokkal jobb illatú mindenféle áldozat, még az anyagi áldozat is. Igen, ám, de ez, mint mondtam, az élet olyan, hogy egyszer fent, egyszer lent, megint a zsoltárosnak is jön egy ilyen hullámvölgy. 10. versben már arról panaszkodik, hogy mindenki elhagyta, apám, anyám el is hagyna. Azt mondja, itt az Úr magához fogad engem, megint. Csomó körbenéz, mi történik velem, mindenki magára hagyja, de Isten ott van, az Úr nem hagyja el. És ez a legfontosabb, drága dolog, hogy ki tudjuk mondani, hogy Jézus az enyém, én az övé vagyok. Ez a hit, ez a bizonyosság maradjon meg velünk. És ez csak úgy marad meg, ha Isten útján járunk. Utána azt mondja a 11. vers, Uram, taníts meg utadra, vezess helyesen ösvényen, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Tehát Uram, taníts meg utadra. Sokan ott rontják el, hogyha elbízzák magukat, nem szabad a hitben könnyelműnek lenni, és én sem, tényleg remélem nem úgy jön át, hogy bármit mondok, hogy én most kitartok, vagy ott vagyok, vagy hitem van, vagy milyen nyugodt vagyok, hogy ez nem tőlem van, hanem Istentől, Isten adja, Isteni a dicsőség érte, tehát ez nem az én érdemem, hogyha esetleg úgy látszik, hogy jól vagyok, vagy tényleg határozott vagyok, meg nyugodt és békés vagyok, ez az Isten érdeme, ha még így is van. És kerülni kell a nagy kísértéseket, kerülni kell azt, hogy elbizakodjunk a hitben. És akkor tudunk megmaradni a hit útján, és akkor tulajdonképpen megtörténik az, amit a 14. versben megszületik, a reménység. Úgy zárja a Zsoltáros, reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Tehát a hitnek egy mélyebb és erősebb állapot, amikor van az embernek a szívében reménység. A reménység pedig az nem szégyenít meg. És a reménységet próbálja táplálni bennünk az Isten napról napra. Ez olyan, mint egy kis kovász, hogy megkeleszti az egész tésztát. Van egy pici reménység, meg mindig mondják, a remény hal meg utoljára, de tényleg, ha van egy kicsi reménység, ha mindig valami pici remény sugarat tudsz felfedezni, találsz az életedben, és Isten fogja adni, ha olvasod a Bibliát, fogja adni ezeket a remény sugarakat minden nap, akkor megmaradsz, akkor nem adod fel, akkor ott leszel a helyedén, és teszed a dolgodat, és kell benned, mint az egész tésztát kereszti, az életedet kereszti, a szorongás és hányatatás és háború és tragédia és betegség és minden között fogja a reménység az életedet kereszteni. És adja az Úr ezt a reménységet mindannyiótoknak. Bármilyen legyen az életetek helyzete, bármi legyen most nektek per pillanat az életetekben, ami kezd reményvesztetté válni, adja az Úr, hogy ez a Zsoltár is, és Istennek igéje minden egyes nap felemeljen benneteket. És ilyenkor látszik meg igazán a Jézusnak az arca az életünkben. A hányatotásnak, a hullámzó tengernek az életünkben itt kell végződnie, amikor a szélvihar után, vagy vihar után megnyugszik a tenger, az a legszebb. Állítólag a tengerészek mondják, hogy amikor egy vihar után legszebb a tenger. És nézzétek meg a saját életeteket is. A vihar után látjátok a legtisztábban Krisztusnak az arcát is. Vihar után, nem máskor. Kicsit fodrozódik a víz, az nem olyan, amikor teljesen megnyugszik, és visszatükröződik Jézusnak az arca. És valahol ezt, amikor te ezt meglátod, ezt rajtad is látni fogják. És mások is békésebbek és nyugodtabbak lesznek körülötted, mikor látják rajtad azt a békét, azt a nyugalmat, ami nem tőled van, hanem Jézustól. Nem a világ adja, hanem Jézus adja ezt a békességet. Adja az Úr mindenkinek ezt a békességet, és hogyha hoztam ezt a békességet, ezt nem én adom, hanem Jézus adja nektek ezt a békességet a szívetekbe. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el, és fohászkodjunk. Drága Istenünk, mennyei Atyánk, te látod mindannyiunknak a szívét. Te látod, hogy mi aggaszt, te látod, hogy mi bánt, mi az, ami felkorbácsolta a kedélyeket az életünkben, életünknek a hullámait. Te látod, mi az, ami keresztül csapott rajtunk, fölöttünk, és Istenünk, mi ezt most mind a te kezedbe tesszük. Szeretnénk, hogy te uralkodj a viharon. Te uralkodj, te csendesítsd el életünknek zajló tengerét, és adj nekünk békességet, tőled jövő békességet, amit nem a világ ad, amit nem is tudunk megmagyarázni, Úrunk, hogy honnan van békénk ahhoz a helyzethez, amiben vagyunk. Hiszük, hogy nem véletlenül halljuk ezt az igét, hogyha még háborúság is van. Ha háború is vesz körül bennünket, nekünk benned kell bízni, benned kell hinni, mert te véget tudsz ennek vetni. És így imádkozunk, így kérünk, hogy vesz véget ennek a háborúnak, az Ukrajnában lévő háborúnak, és a világon bárhol háború van, mert nem csak Ukrajnában harc és háború, hanem mindig fel-fel törnek ezek a harcok. Vesz véget a gonoszságnak, vesz véget, Urunk, a bölcstelen döntéseknek, és kérünk, hogy adj békét, hogy tudjunk tervezni, hogy lássuk a gyermekeinknek a boldog jövőjét. Kérünk, Istenünk, hogy megszakadjanak ezek a szétszakítottságok, hogy nem találkozhat apa a fiával, a gyermekek a szüleikkel, és adurunk, hogy ennek minél, de minél hamarabb legyen vége. Kérünk, Istenünk, hogy add nekünk addig is türelmet, erőt, kitartást saját helyzetünkben, amiben vagyunk, hogy végül a te arcodat lássuk meg mindannyian. A te arcod tükröződjön vissza a saját életünkben. Így kérünk, hogy segíts meg bennünket, és áldj meg minket családunkkal, gyülekezetünkkel együtt. Amen.